Makacskutya az kivált itt a felvidéken, harabdál, incselkedik, nehezen jön, még nehezebben megy, vissza-visszafordul, s mikor már a tavasz azt hiszi, hogy ő az úr, zöld sejembe öltözteti a vidéket, még akkor is megteszi azt a hóbortos tréfát, hogy bekukkan, s nagy hirtelen bemeszeli fehérre. Futva érkezett a Tarnóci Gáspár házához, s megrángatta a kapuajtón a csengettyűt. Gáspár nagybácsi éppen künn az udvaron, ő gyelegvén, maga jött ajtót nyitni, és óvatosságból kinézett előbb a kémlelőjükön. Csodálkozva pillantotta meg Apolkát, de csak félig nyitotta ki az ajtót. – Mit keresel itt? – kérdi haragosan, és egyszer mint csodálkozva.
– Eresz szembe, bácsikám, eresz szembe!
Halk nyöszörgő hangja szívrepesztő volt.
– Mondd meg előbb, mit akarsz?
– Könyörögni akarok, hogy fogadjon be. A Péter nagybácsi elkergetett a házából.
Gáspár úr méregbe jött, a szemei szikrát szortak.
Úgy? Elkergetett a zsivány? És most ide akarsz jönni végképp az én nyakamra? Persze, persze, hát olyan nagy szamárnak tartasz te engem. Ugye jó volna még jobban behálózni a fiamat? Nagyon korán kezded a mesterséget, kis Pondró! Elpusztulj innen, mert a kutyákat úszítom rád! Hallani sem akarok többet felülled!
Ezzel becsapta az ajtót, és Apolka künn maradt a hidegben. Még egy óra előtt irigyelt kisasszony volt, a két testvér gyűlölködő szeszélyének eszköze, még fényes fogaton robogott az imént, most félénken lapul meg a házak mellett, amint a mellékutcákon át egyenesen Klivényiék felé tart. A Korhely írnokban van egyetlen reménye, talán befogadja. De hát, ha azt sem fogadja be. Több rokon ismerős már nincsen, csak még a vág, az örökké siető vén folyam. A vág befogad mindenkit, a vág nem válogatós. Akinek földanyánk azt mondja, nem kell lesz itt, mit keresel itt, nincs számodra semmim. Vízanyánk sokkal jobb, gyöngéden odainti, hát gyere hozzám, és ezüst fodros ágyat vet az elfáradtnak. Klivényi otthon volt, és amint megösmerte Apolkát a küszöbön, elébe futott, összecsókolta, a néni pedig sírva fakadt örömében.
No hát, eljöttél, szólt Klivényi. Meglátogattál, szép volt tőled, kutya mája, de meg szépültél, hallod-e, apóka? Olyan vagy, mint egy feslői liliom. Hát mit hoztál nekünk, édes galambocská?
A lány szomorúan rebegte. Bizony csak magamat,
és aztán elbeszélte egész terjedelmesen, hogy bántak vele el a nagybácsik, és irulva-pirulva bevallotta azt is, hogy a Miloszláv az oka mindennek. A szegény Miloszláv, aki azt mondta az apjának, hogy feleségül veszi, ezért haragudott meg Gáspár bácsi, és a komornyiknak átöltözött Péter bácsi. Jaj, olyan gyerekes ez a Miloszláv, micsoda baj csinált, Istenem, Istenem! Az írnok csak hallgatta, hol összeráncolt homlokkal, hol fölkacagva. Ó, a zsiványok, a zsiványok! Aztán így szólt nyájasan. Okosan tetted, fiacskám, hogy derék gyámatyádra gondoltál. Nagy szatiszfakció az nekem. Ezentúl megint a mi leányunk leszel, punktum. Szép agátköves ékszer pillantott meg a füleiben, vígan dörzsölgette meg a kezeit, míg ellenben a szemeit az ígre emelte. És így minden nélkül eresztettek el a zsiványok, így minden nélkül!
Dolgozni fogok, bácsika.
Ugyan ne izélj dolgozni ezekkel a te remek fehér kezeiddel, hiszen csak ösmerek tán Istent, hogy ne hagyjam.
De hiszen a bácsika szegény, és nem tarthat el ingyen.
Szegény az ördög gyerekecské, mert lelke nincs. Nekem van lelkem, s meg tudom becsülni, mi mire való. Csizmatalba a király se verett aranyszögeket. Az volna, fiacskám, a nagy pénzpocséglás, ha dolgoznás, kemény munkában rontanád a karcsú derekadat. Finom varrásokban a ragyogó szemeidet. Az volna a nagy pénzpocséglás kutyamája.
A lányka csak hallgatta, de nem értette meg, mosolygott is hozzá. Apolka Klivényiéknél maradt, és most a Korhely sokkal szelídebben bánt vele, mint két év előtt. Miloszláv mindjárt másnap kiszimatolt a hollétét, és sokat ügyelgett a ház körül, hogy egy-egy percre láthassa, hogy egy pár szót válthasson vele titokban, mert Klivényi ellenezte a találkozásokat. Meglövöm a fattyút, ha itt látom, sóval lövöm meg, fenyegetőzött minduntalan. Nem hozzád való, ha mondom. Vigyázz, vigyázz, apolka, ez nem úr.
Ez tolvaj, ez lopni akar!
De bácsikám, hiszen unokatestvérem, és szemérmetesen elpirult. Livényi fölemelte ökleit, s ajkai rángatóztak.
Nem engedem! Nem engedem, hogy engem meglopjanak! Azaz, hogy téged! Azaz, hogy engem is! Nem, nem! Ha még egyszer látlak azzal a tacskóval beszélni, apóka, abból baj lesz!
De a szerelem leleményessé teszi az embereket. A szerelemhez ravasságot is áld az Isten. Az ámornyila mézzel van megkenve, de a mézbe az égiek egy kis lókazsírt is csöppentenek. Klivényi szívéhez könnyű volt hozzáférni. És Miroszláv csak hamar eltalálta ezt az utat. Ez az út egy pompásan kiszívott szivarszipkán keresztül vezetett. Az érnoknak ugyanis többféle mellékkeresete volt. A város fösvény nem ad elég fizetést, de az embernek azért van esze, hogy használja. Klivényi az átírt bélyegekből ki tudta venni valami vegyszerrel a tintát, és ez is hozott valamicskét a konyhára, de a fő jövedelmét a tajték szipkája képezte.
Körülbelül annyit hoz, szokta mondani, mint egy kisebb fajta falusi birtok.
A szipkát minden hónapban kiátszotta 150 krajcáros numerusra. Ez 50 forint havonként, csinos kis összeg, is nem viheti el a jég, nem moshatja el a víz, biztos jövedelem. Mert aki nem tesz, az egyszerűen pánszláv és komiszember. Abban az egész hónapig turkál a klivényi gonosz nyelve. Ami a szipkát illeti, azt gondolnátok valami műtárgy, valami remek, de hogy hisz akkor nem érne semmit. Mert aki megnyerni, zsebrevágná és vége lenne, de a klivényi szipkája egy korom feketére szít, török pasát ábrázoló locskos, szutykos jószág, amit úriember utálna a szájába venni. A nyerő tehát ősidőktől fogva mindig visszaajándékozza a szipkát Klivényinek, mert mindig valami kényes, finnyás úr nyeri. Egy nap Miroszlávhoz került az ívez az örök vándor, s a vicejegyző úr 50 numerusra írta rá a nevét. 50 numerus nagy dolog, hiszen akkor kétszer is ki lehet játszani a szipkát ebben a hónapban. Éppen a szép május volt. Klivényi ezen szipka szerint osztályozta az embereket, aki két számot tett, arra már azt mondta, hogy jó ember, a három szám azt jelentette ritka, böcsületes ember, a négy számból nagy jövőt jósolt az illetőnek, de öt számot megtenni az olyas valami volt, ami elkápráztatta, ami minden haragját, epéjét elsöpörte.
Ó, kiáltál, hiszen ez egy fenomenális fickó, egy aranylélek!
És mikor este meglátta az úri vendéglőben, nyakába borult, elérzékenyülve, asztalához ültette, pertulett vele, természetesen Miroszláv fizette a borokat. És azután minden nap találkoztak, elválhatatlan barátok lettek. Néha most már elmehetett Miroszláv az írnok házához is, és beszélgethetett apolkával, ám bár Klivényi árgus szemmel figyelt. Apolka teljesen beletörődött az új állapotba, s ha kérdezték, elfelejtette már az elmúlt fényt, mosolyogva vont vállat, hiszen az csak komédia volt. A nyár elejével színészek érkeztek Zsolnára. Lengefi Elemér kitűnő társulata, kik egy deszkából összetákolt nyári színkörben játszottak, a város megélénkült általuk, a vidékről bebejöttek az előadásokra az előkelő urak, a budetini honvéd tisztek meg éppen mindennaposak voltak. Klivényi né már hetek óta beteg volt, 40 fokos lázban feküdt, midőn egy délután fütyörészve jött haza az írnok a hivatalból.
Apolka, szólt. Egy derék finom úrral is megkedtem meg a napokban. Egy igazi főúrral, aki az utcán látott téged, és nagyon megtetszettél néki. Azt mondja, olyan vagy, mint Tündé szép Ilona. Egy kedves jó bácsi az, aki két jegyet vett a mi számunkra a színházba. Csinosítsd fel magad, apóka, mert elmegyünk, és légy nyájas iránt a gyermekecském.
Apóka szabadkozott, hogy a nénit kell ápolnia.
Igaz-e, néni?
De a néni nem felelt, a szegény, kiaszott asszony, átlátszó sárga arcbőrrel öntudatlanul feküdt vánkosain.
Csitt egy szót sem meg kell lennie, felelte Klivényi keményen. Szomszédasszonyt, a Kubiknét elhívjuk, az fog vigyázni a betegre. Mi haszna volna annak, ha itt zörögnénk?